125 éves a Vasutas Művelődési Ház címmel értékes korabeli fotókból és egyéb kordokumentumokból, például brigádnaplókból nyílt kiállítás a Voke Egyetértés Művelődési Központban. Az intézmény honlapján is megtekinthető a válogatás, a tárlat szeptember elejéig látogatható, a riporter Tóth Emese.
125 éves a Voke Egyetértés Művelődési Központ Debrecenben, itt a Faragtár utcán. Egy igazi retro épület, de még annál is több. Müller Károly itt ül velem szemben, aki már a nyugdíjas igazgatója ennek az intézménynek, és természetesen itt ül velünk Kardos Ilona is, aki a jelenlegi igazgatónője az intézménynek. Beszéljünk egy kicsit a régmúltról. Hogyan lett ön az igazgatója annak idején a Vasutas Művelődési Központnak? És azt is el kell mondanunk, hogy két helyen működött. Mert volt a Petőfi téren is egy egység, vagy hogy volt ez?
Nagyon jó tetszik tudni. Kétféle válaszom van. Az egyik a népszerű, amelyik szintén megfelel a valóságnak, hogy engem annak idején 1978-ban szépen így megemeltek a kabátom hajtókájánál fogva, a mély víz fölé tartottak és elengedtek. És aztán élvezettel nézték, hogy kiúszom, vagy megfulladok. Egyébként többen voltak azok, akik azért drukkoltak, amit először mondtam, valószínű, de hát itt vagyok, túléltem.
Hogyan fogod hozzá akkor ehhez a munkához? Mi állt akkor a rendelkezésére, és mik voltak az elvárások? Mit kellett ott teremtenie?
Egyszerűen mondhatnám azt is, hogy semmi, de hogyha nagyon komolyan vesszük annak, hogy a közművelődésnek vannak normái meg folyamatai, én durkológián végeztem, erre büszke vagyok. Dr. Durkó Mátyásról beszélek, aki annak idején, hála Istennek, még bírta egészséggel, úgyhogy minket leállamvizsgáztatott. No, de a lényeg az, hogy ha ilyen szinten nézzük, akkor nem volt semmi. Volt egy könyvtár, amit időnként bezárt, amikor nagy ebéddel is kezdődött ott a Petőfi tér 6 szám alatt, és akkor nem volt elég hely.
De és akkor ön hol volt helyileg? Ott is, meg itt is?
Nem.
Tehát hogy?
Nem, csak ott voltam hosszú ideig még. Aztán utána rájöttem, hogy van itt egy nagyon aranyos, rendes ember, úgy hívják, hogy Husi József. Elérzékenyülés nélkül még most se tudom kimondani a nevét, mert már nincs közöttünk, és ő volt az egyetlen, aki segített nekem sok mindenben, úgyhogy én belőlem állítólag közművelődési szakember lett, az nagyrészt neki köszönhető.
Hogy közművelődési szakember lett önből, az neki volt köszönhető, de mit kellett ehhez elvégezni?
Hát elvégeztem először a tanítóképző főiskolát, utána pedig az egyetemen a kiegészítő szakot, úgyhogy most van egy könyvtáros diplomám, meg van egy közművelődési előadói diplomám is.
És ezekkel a végzettségekkel kezdett a munkához. Mit kellett akkor csinálnia, vagy önnek mik voltak a tervei? Mennyire kapott szabad kezet?
Hát érdekes volt, mert ahhoz képest, hogy akkor valójában is, és a mesék szerint is mennyiben voltunk mi ott ilyen vezetőszárra fűzve, az egy érdekes kérdés, mert én nagyon sokáig teljes nyugalommal, bocsánat, pofáztam vissza akárkinek, mindegy, hogy kinek, ha én úgy gondoltam, hogy az viszi előre a mi ügyünket. Hát a legnagyobb hatalom, akivel én szembe kerültem valaha, az a vasútigazgató volt.
Mert ez egy vasutas művelődési központ, így van.
Ez egy vasutas művelődési, nem, bocsánat, akkor még klubkönyvtár volt. Utána lett vasutas művelődési ház, utána meg vasutas művelődési központ, egyetértés művelődési központ, és azt hiszem, hogy újra nem fogjuk ezt a kört leírni.
Jó, azon csodálkozom, hogy ez az egyetértés, ez megmaradhatott a névben, ugye? Mert ezért ez egy ilyen múltrendszerbeli ragadvány.
Igen, az úgy tűnt, hogy az egy olyan szitok szó, amit valahogy a magyar nyelvből ki kellett volna operálni, de tényleg tény és való, hogy nem sokaknak tetszett.
Beszéljünk már arról, hogy hogyan kezdett el építkezni. Mert ugye a Vasutas Musical Studio az már csak a hab volt a tortán, így van?
Az utána következett, de könnyű dolgom volt olyan értelemben, hogy tulajdonképpen bármit csináltam, az új volt. És érdekes volt, mert nem voltak hozzászokva az emberek, hogy ilyen jellegű rendezvények vannak.
Tehát a 70-es évek végétől kapta ezt a megbízatást akkor, ugye, ha jól emlékszem, 78, és akkor fel kellett mérni, hogy egyáltalán mire van igénye az embereknek, mire volt igénye az akkori embereknek ott a 70-es, 80-as.
Sok mindenre, lehet többre is, mint mai napság. Ja. Inkább, amikor elkezdtek bennem megbízni, akkor kiderült, hogy sokkal jobban érdekli őket, mint ahogy én azt kezdetben gondoltam. Nem tudom pontosan, hogy mikor kezdődött el a korunk valósága, vagy korunk válsága, ahogy mit csúfoltuk, időszak, és hát természetesen én is benne voltam annak a fősodrába, nem csak mint szervező, hanem mint résztvevő is, tehát az Edison Brigád, aki helyett általában Madison Brigádot mondtak a speakerek, ez arról volt nevezetes, hogy ez általában mindig második, harmadik, negyedik helyen volt a városi döntőben is.
Mennyit csinált ez a brigád?
Óvott, állandóan óvott.
Mi ez a korunk valósága?
Ez a korunk valósága, ez egy mozgalom volt tulajdonképpen, aminek a végén elvileg ki kellett volna érkezni egy olyan polgárnak, aki jóval tájékozottabb volt, mint az átlag.
Milyen tekintetben? Politikai?
Kulturális tekintetben, akár lehetett ez történelem is.
Itt van velünk Kardos Ilona is. Egy kicsit kisegít minket, jó? Kardos Ilona igazgatónő.
25 éves voltam, amikor a Kölcsei Művelődési Központban kezdtem el dolgozni, és a korunk valósága volt az első megbizatásom. Ez egy brigád vetélkedő sorozat voltam, úgy egy szocialista brigád vetélkedő sorozat, ami két részből állt. Egy olyanból, amikor kérdéseket kaptak, és akkor erre válaszolni kellett, be kellett küldeni, és akkor kaptak el egy pontszámot. És volt egy önművelő tagozata, ami viszont teljesen szabadon csinálhattak bármit. Nagyon nagy siker volt a gasztronómia, azt imádták, hogy gasztronómiai önmegvalósítás. És akkor hát jártak, csak mindent csináltak, mert hogy ezen a vetélkedő sorozatban ugye benne volt, hogy történelem, tehát olyan kérdések, ami által műveltséget kellett, hogy nekik felmutassanak, és miután ezeket elvégeztek, hát muszáj volt utána olvasniuk. Tehát igazából meg volt ennek egy nagyon jó haszna, hogy azok, akik tényleg a brigádban még egy színházban nem mentek, vagy múzeumban nem jártak, vagy a feladat olyat mondott, hogy valami könyvet el kell olvasni, akkor nagyon sok információt begyűjtöttek, és tényleg tudásilag, általános műveltségileg fejlődtek.
Ti már ismertétek akkor egymást Müller Károllyal?
Igen, ismertük meg, ugye akkor abban az időben, ugye a városban rengeteg üzem volt, és minden üzemben volt egy munkahelyi művelődéssel foglalkozó ember, és többek között ugye Husi Jóskát is innen ismerem, hogy ő is ebbe benne volt. Amúgy ennek az egész mozgalomnak egy nagy Benyámin nevezetű szakszervezeti főember, nem is tudom, mi volt az úr, ő fogta össze, és akkor még a Biogál volt, ugye a Dénes Tóni bácsival, meg a Szendisanyi az Alföldi Nyomda, a Galgóciné a Barneválnál, és akkor mindig így összegyűltünk, csak ezeket megbeszéltük, és akkor én borzasztóan sokat tanultam, mert 25 évesen bekerülni egy ilyen munkahely, és akkor ugye azok a idősebb népművelők munkahelyen, tehát a kisújjukban a szakma, én meg ott álltam, és a Kölcsei fogta ezt össze, úgyhogy az nekem egy hihetetlen kihívás volt akkor, és utána is hát folyamatosan.
És ez egy komoly dolog volt egyébként?
Tényleg? A hallákkal, tehát évekig ment, még ezért valami szoddíjat is kapott a nagy Benyámin, hogy ezt kitalálta, és évekig ment. Ugye nálunk Szabó Imre meg Új Imre csinálta egy darabig, aztán Kocokné Jutka kolléganőm, és akkor én vettem már. Igen. Kifejezetten műveltségi vetélkedő volt, és ezt így, de nem is abszol, legalább 10-15 évig, ha nem több. Vagy még több, lehet, hogy 20 évig ment.
Jól szituált értelmiségiek nem járnak annyit színházba, moziba, meg nem olvasnak könyvet, mint annak idején, mert nem volt ez rossz dolog, sőt, volt olyan brigád is, amelyik megélhetést csinált belőle, szépen felkészültek profi módon.
Milyen jellegű, meg milyen színvonalú kérdések voltak itt? Tehát mi mindent kellett tudni?
Nagyon komoly kérdések voltak. Hát azok, akik összeállítottak, azok középiskolai egyetemi tanárok voltak. Tehát nagyon komoly kérdéseket tettek föl nekik, és a másik az, hogy nagyon-nagyon sokan voltak a jelentkezők is. Tehát élvezték ők is. Volt brigádnapról, ugye a a brigád naplóba ezeket bele kellett írni, beragasztották, hol voltak, jegyek, stb. Tehát, hogy egy egész kis rendszer épült erre föl, hogy már tudtuk, hogy a Dózsa György húsipari brigád, az miben jó. Tehát elképesztő, mondjuk én egy vagy két évig, ugye én már 87-ben kerültem be a Kölcseibe, tehát 89-ig talán, 88-ig ment. Tehát ahogy jött a rendszerváltás, és akkor feloszlottak ezek a brigád mozgalmak, és abban a pillanatban egy ketté vágódott ez a történet, vége lett.
De ez évente került megrendezésre?
Csak mondani akartam, hogy sajnos, de amint megtörtént a rendszerváltás, ez abban a pillanatban halálra volt ítélve.
Ugye minden változásnak van rossz és jó hozadéka, és hát ez az egyik rossz volt akkor, hogy megszűntek az ilyen jópofa dolgok.
De nagyon más volt. Tehát én mind a kettőnek benne voltam a mélyébe, az új rendszernek, meg a réginek is, mert nem lehetett ezt másként csinálni. Persze. El kellett hitetni az elvtársakkal, hogy nálunk hithű nincsen. Aztán természetesen nem ugyanazt csináltuk, mint amit mondtunk.
Kik jártak akkor művelődési központokba, művelődési házakba, és milyen programokra? Tehát most beszéljünk a rendszerváltás előtti időszakról egy kicsit, mert az még megér egy misét.
Csak így betévedtek az utcáról is?
Nem.
Célirányosan jöttek.
Ezek célirányosan jöttek, sose felejtem el, amikor Jóska elmagyarázta nekem, már akkor tele nosztalgiával, hogy amikor igazából jól működött a brigádmozgalom, akkor a brigádvezető, aki egyébként ugyanolyan melós ember volt, mint a többi, azt mondta, hogy na, emberek, akkor ha még valaki nem tudja, ma este Jóskáéknál színházi előadás lesz, és akkor megmondta a címét, szerzőjét, és azt mondta, hogy én is ott leszek. És legtöbbször ez volt a varázsszó, hogy mindenki ott volt, mert a brigádvezető elég komolyan beleszólt azokba a dolgokba, komolyan beleszólt, hogy mennyi legyen az órabér, meg ilyen dolgok, ha az volt egyáltalán, már nem is emlékszem rá, de a szakik, inkább azt mondom, hogy a szakik, mert azok voltak, a szakik azért odafigyeltek, hogy ne veszélyeztesse senki az ő órabér emelésüket, és ezért néha olyankor is eljöttek, amikor talán nem biztos, hogy ennél nem volt jobb dolog.
Nem, de a te kérdésed arra vonatkozott, hogy, tehát, hogy hasonló volt-e a közművelődés, mint ma? Hát azért azt látni kell, hogy egy teljesen más korszak volt az, tehát ott a szakköri dolgok sokkal-sokkal jobban kidomborodtak. Azért sokkal jobb volt a közösségi szerveződés. Ugye itt is mai napig is vannak olyan csoportok, például az érmesek, bélyegesek, akik hát legalább 40 éve járnak ide. Tehát, hogy azért itt kialakult egy olyan fajta szakmai munka, közművelődési munka, amit tovább tudtunk folytatni. Na most ez lehet, hogy változott a szakkörnek a neve, vagy bővültek, de hát ugye mai napig is, ugye volt a Sárközi Viola balettiskola, aki tovább vitte, ugye most a Kocsis Laci csinálja ezt, de hogy ezek a szakkörök azért akkor ráépültek valahogy az iskolákban meglévő olyan szakkörökre, ami a gyerekeknek a az érdeklődési körére hajazott, és akkor ő ezt tovább tudta vinni, hogyha esetleg őt érdekelt egy hímzés, akkor el tudott menni valamilyen hímzőkörbe, bármilyen, azért több művelődési ház volt. Így van, így van. Foltvarzó, tehát mindig ugyanúgy megvoltak azok a szakkörök, amiket felhoz mindig. Most már nincs ilyen patchwork szakkör, de valamikor nagy divat volt, így van, tehát hogy szépen el, de például hímző, vagy csipkeverő, és az a lényeg, hogy ebbe a művelődési házban iszony hagyományok vannak, tehát a dalárdák, az egyetértés dalárda, a név is innen jön. Akkor a színházi mozgalom, ugye most is van három színházunk, de a Vasutas Musical Studio ennek az egyik eklatás példéje. Akkor ugye a vasútmodell kiállítás, ami nagyon fontos, és a negyedik pedig, hogy a népi tánc. Tehát az egy olyan hagyomány volt, innen nőtt ki a MÁV filharmonikusok. Tehát, hogy négy olyan dolog is van, ami mai napig, mondjuk a dalárda már nincs, tehát énekkarunk nincsen, de a másik három az tovább folytatódik.
Én nem a dalárdával, meg nem a filharmonikusokkal szeretném folytatni, hanem ami egyébként végérvényesen a Müller Károly nevével ford össze itt Debrecenben, a Vasutas Musical Studio. Beszéljünk erről. Ezek nagyon szép, nagyon komoly és nagyon sikeres évek voltak, mondhatom? És olyan sztároknak nevezhető hölgyek és urak kerültek innen ki, mint például a Sári Évi. Akkor beszélgessünk erről.
A szó legigazibb és legtiszteletre méltóbb módon amatőrökkel dolgoztunk együtt, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy az a fiatalember, mert azért általában fiatalemberekről volt szó, akik tele voltak ambícióval, és szerették volna nem csak a világot felfedezni, hanem magukat is megmutatni a világnak, és ez tulajdonképpen erre az igényre épült rá, aztán lett belőle Herr, lett belőle Gríz, lett belőle a Vörösmalom.
Padlás is, ugye?
Padlás is, igen. Az különösen kedves a szívemnek, mert azt részben én magam rendeztem, és ahhoz meg kellett tanulni a szakmát. Meg kellett tanulni színháziul, amit sokan nem akarnak elhinni, vagy úgy igazából elhinni, mert ez azért valami hozadékokkal jár együtt. Szóval azért azt mondták azok, akik olyan mértékben voltak érintve a padlás esetében, mint Presser tanár úr, hogy ő igazából lehet, hogy hasonló jó padlást látott, de jobbat nem, mint amit mi csináltunk. Ezt mondta. És ez borzasztó nagy szó. Igazából én azt hiszem, hogy azért, mert ugye itt nem csak darabokat csináltunk idézőjelbe, hanem volt egy képzés tulajdonképpen, ahol éneket tanítottak, beszédtechnikát, táncot, és így tovább, és mi igyekeztünk azt a színész-táncos generációt valamiképpen ide csábítani, akikben volt kedv és tehetség és ambíció, aztán sajnos ennek is vége lett.
Semmi se tart örökké.
Hát igen, arra rájöttünk, hogy semmi se tart örökké.
Csak nehéz volt.
Hát nehéz volt. Én megmondom őszintén, lehet, hogy ez bolondságnak tűnik, de én utána sok évig nem tudtam beülni egy színházi előadásra úgy, hogy valami elő ne vegyen, valami elérzékenyülés, meg valami remegés.
Pedig ilyen sokat jelentett.
Nagyon sokat jelentett. Annyira sokat jelentett, hogy hál' Istennek azt el tudom mondani, hogy nem voltam soha munkanélkül. Tehát mindig volt mit csinálnom, hál' Istennek most is van. Ez is valami különleges dolog, hogy ilyen idősen még elhiszik rólam, hogy nem vagyok teljesen begyepesedve, és munkát kínálnak nekem, de nehéz volt. Amíg először meg tudtam nézni mindenféle áthallás nélkül egy színházi előadást, ahhoz legalább 5-6 évnek el kellett telni.
És akkor megkérdezzük Kardos Ilonát, hogy mi az, ami alapjaiban megváltozott a rendszerváltás után a közművelődés terén? Mi lett más? Mert ugye erről beszéltünk az előbb.
Így van, hát pont az, hogy talán egy kicsit a fürdővízzel kidobtuk a gyereket is itt ott. Olyan hirtelen lett vége, és annyira mindenképpen mást akartunk, hogy ez úgy visszaütött a közművelődésbe is. És azért ugye a változásokkal a közművelődés az nem csak azt jelentette, hogy szakkörök és átképző tanfolyamokat csinálunk, hanem a rendezvények is hozzátartoztak, és a rendszerváltás ez a kettő külön vált. Tehát kiszemezgették belőle a rendezvényszervezést, ami igazából pénzt hoz, és maradt külön a közművelődés, ami viszont igazából viszi a pénzt, mert ezek a csoportok, ezek nem. És ez a kettőt valahogy kellett volna egy kicsit jobban ötvözni. De ezek úgy kimentek, és ráadásul nem csak az történt meg, hanem az átképző tanfolyamokra ugye létrejöttek azok a képzőközpontok, akik ugye a tanfolyamokat megcsinálták, bejöttek az OK és képzések, ugye már papírt adott arról, amit csinált, tehát nem maradtak meg azok a klasszikus szakkörök, hogy Szabó varró, vagy ami nem adott papír, de mégis ott valamit egy kicsit csak tudott varrosgatni, hogyha szeretett volna, vagy virágkötő. Tehát ezek a klasszikus dolgok eltűntek. És maradtak helyett ez a szintiszta üzleti alapon. A nyelviskolák nyíltak, OK és képzésre szakosodott intézmények nyíltak. Tehát, hogy ezeket a pénzbe igazán megfizethető, vagyis kiszervezhető dolgok, ezek eltűntek a mi rendszerünkből, pedig ezeket a művelődésházak találták ki. Tehát ott arra volt igény, és a művelődésház mindig azt csinálja, amire igény van. Ez így átalakult, és hát ugye én dolgoztam ugye a régi Kölcsey-művelődési központban is, és ott is hasonló volt a dolog, hogy kezdtünk átállni mi is erre az üzlet, és nem lehetett más, mert nekünk is változni kellett az igényekkel együtt. De az emberek, azok ugyanúgy megmaradtak, tehát azért azok a klasszikus dolgok, hogy színházba járok, hogy moziba járok, hogy azért igényem van szakköri foglalkozásra, tehát hogy közösségbe kerüljek, azért ezek csak megmaradtak. Egy kertbarátkör, egy nyugdíjas klub, azok azért mindig kiforogták, tehát mai napig is ezek megvannak. Meg hát azok, akik tényleg elhivatottak voltak ebbe az egész történetbe. A néptánc, az ugye reneszánszát élés, hát azóta aztán ebből még rengeteg, ugye Rozsályi Jutka néninek a Mazsoret csoportjából, ugye nem tudom hány olyan tanítványa van, aki mai napig külön egyesületbe csinálja ezeket a formációkat.
Mióta vagy a művelődési központ igazgatónője?
Mielőtt válaszolnék, nem az épület 125 éves, hanem maga az intézmény.
Maga az intézmény.
Tehát ez azt jelenti, hogy 1893-ban megalakult ez az egyetértés Dalárda a járműjavítóba, és maga a felépítmény az, ami 125 éves. Maga az épület az egy olyan 60 év körül van, körülbelül. Ez a fontos, hogy a tovább élése mindig megvolt ennek az intézménynek. És itt ez a nagy dolog benne, hogy folyamata van. Tehát ez benne a nagyon fontos. Én 2008. szeptember 1-től vagyok itt, pont akkor, amikor a Petőfi téri háza, amiben Karcsi volt az igazgatója, meg hát akkor mind a kettőnek volt, nyugdíjba ment, és akkor azt a házat meg is szüntette a MÁV, pontosabban visszavette saját használatra, és ez az épület, ez ugye a járműjavítónak volt a kultúrháza, hát ugye itt volt, mikor 7-8 ezer ember dolgozott a járműjavítóba, és erre megépültek azok a kiszolgáló helységek, tehát itt ugye a könyvtár, az étterem, a művelődési ház, az orvosi rend. Elő. Tehát itt lakások, óvoda, minden volt. 1980 körül épült az épület, ugye? Tehát vagy még hamarabb?
Hamarabb, mert arra emlékszem, hogy Jóska itt volt. Érdekes sztorinak, nagyon érdekes. Ugye az elődünk, Husi Jóska.
Az átépítése volt 80-ban, igen, és valami igen. volt a ház.
Na, szóval ő itt volt, ő jelen volt azon a bejáráson, amikor Kádár János ellátogatott a művelődési központba, és ez azért nem egy mindennapos esemény volt az üzem életében, és kell tudni róla, hogy elég komoly bombatámadás érte annak idején a járműjavító üzemet, itt kívül van egy emlékmű.
Igen.
És ebben a amerikai, angol, nem tudom már pontosan, bombatámadásban komolyan megsérült a színházterem is, magyarul szinte félbe vágták a bombák, és hát ez pedig, ahol most vagyunk, ez nem volt, mert amikor rávették magukat, hogy talán azt fel kellene újítani, akkor létesítettek egy ilyen átmeneti részt, ami tulajdonképpen azelőtt nem volt. Tehát ez az.
Kifelejtették az irodákat.
Azt elfelejtették, de...
A felvonulási épület lett az iroda. Tehát a felvonulási épület az lett az iroda igazából.
Csak azt akartam elmondani, mert ez egyébként egy anekdóta, de megtörtént, ezt Jóska mondta, hogy vegyem komolyan, mert ez nem vicc, bár nevetni lehet rajta, hogy Kádár János itt elindult itt befelé.
Igen.
A mostani vasúti bejárónál, és akkor tovább mentek, és mindenre meg akarták a helyi emberek állítani, hogy ne menjen tovább, mert onnantól kezdve le volt bombázva, és hát nem sikerült megállítani, és állítólag, és ez benne az anekdóta, aztán, hogy igaz vagy nem igaz, azt nem tudom, hát szembesült vele, hogy ez itt egy nagy romhalmaz, és akkor elkezdte csóválni a fejét, és az elnyelvtársak, kevés idő volt, hajnalig. De utána aztán intézkedett villám gyorsan, és akkor lett pénz a színházterem újraépítésére.
Nézzük akkor a jelent. Hamar ide jövünk, most már a jelenben. Egy nagyszabású kiállítással emlékezik most a Egyetértés Művelődési Központ erre a 125 évre. Hogyan, milyen fotók, honnan kerültek ezek elő, milyen dokumentumokat találtatok a padláson pincében?
Hát mindenféle nagyon régi dokumentumokat találtunk, és nagyon örültünk neki, mert előbányáztuk, amiket lehetett, mert ugye a járműjavítónak is vannak fotói, de azért itt is találtunk elég nagyon jó dolgokat. Lényeg, hogy már 120 éves volt 5 évvel ezelőtt a művelődési ház, és akkor az egyik kolléganő elkezdte ezzel foglalkozni, és mai napig is a honlapunkon van egy ilyen leírás magáról az egész 120 évről. Tehát annyira beleásta magát, és fölkerült, hogy olyan könyveket találtunk, ami az üzemnek a története, és Husi Jóska bácsi mellé rakta a kulturális életnek a történetét. És hát ez valahogy, én nem is tudom, azt hiszem 74-ben van vége, de nagyon-nagyon kellene folytatni, mert ez egy olyan kordokumentum, ami, és fönn is van a honlapon, tehát bele lehet olvasni, ezekbe úgy tettük föl, meg fotók is, rengeteg fotó. Na most ebből a fotókból válogattunk a kiállításhoz anyagot, meg hát ezen kívül még amiket találtunk itt ilyen mindenféle brigádnaplók és egyebek, még pluszban ki lesznek rakva a tárlókba. Ja, és természetesen a három minősített közművelődési intézményi címünknek a emléklapja is ki lesznek téve, mert hogy ugye ez is, erre is büszkék vagyunk, hogy nekünk ilyen is van. Szóval ezt fogjuk most kiállítani. Nem csináltunk nagyon ilyen színpadi programokat, egyebeket. Egyáltalán nem úgy gondoltuk, hogy most, mivel eléggé egy olyan változás előtt áll a művelődési ház, hogy minden pénzre szükség van, ezért úgy gondoltuk, hogy nem szórjuk, hanem tényleg egy ilyen 3 hónapos kiállítással próbálunk emlékezni rá. Meg hát, hogyha így tudunk beszélgetni, ahogy te is, hogyha esetleg tényleg a tévét vagy bárkit még érdekel, nagyon szívesen elmondjuk, mert büszkék vagyunk arra, hogy ez a Debrecen legrégebbi kulturális intézménye.
De most már, hogyha megemlítetted, hogy változások előtt álltok, akkor arról is beszélhetünk?
Persze, hát úgy néz ki, hogy most tudtuk meg egy 3 hónap ezelőtt, hogy az intézmény eddigi állami támogatása, ami volt, abból sajnos egy fillért sem kapunk. Ugye mi nekünk van a VOKE, ez az előtag, a Vasutas Országos és Közművelődési Szabadidő Egyesület, ott a MÁV-tól egy kis pénzt lehetett volna, de hát ebből is azt mondták, hogy ezt nem érdemeljük meg. A másik pedig a TEMI, ami a Területi Művelődési Intézmények Egyesülete, az pedig nem kapott semmilyen állami támogatást, tehát az a 50-valahány intézmény, aki ide tartozott, oda pedig nem fértünk bele abba a 30-valamennyibe, aki mégis a másik, ahova kerültek a Kárpát-medencei Népfőiskolai Alapítványhoz, ott pedig azt mondták, hogy nem támogatják az intézményt, indoklás nélkül mondták ezt, úgyhogy most próbálunk küzdeni, hogy megmaradjunk, és én nagyon bízom benne, mert az emberek nagyon szeretik ezt az intézményt, rengetegen járnak, 21 csoportunk van, van, aki most is, tehát azért nem kevés, folyamatos a terembérleteink, akik jönnek, a színház, ugye arról is híresek vagyunk, hogy már legalább 30 éve körülbelül, ugye megy itt egy ilyen tavaszi és őszi színházi esték sorozat volt, ami 2 bérletházzal ment, hát most egyel megy, de teltházzal, tehát tényleg teltházzal megy, úgyhogy igazából nem paraszkodunk, mert a szakmai munka az működik.
Milyen érzéssel léptek ebbe, ide, ebbe az épületbe. Müller Károly, mint visszatérő, és Kardos Ilona, mint a jelenlegi háziasszonya, szabad így mondanom, mert egy igazi háziasszonyként vagy jelen, ugye, ebben az épületben.
Hát én úgy lépek ide mindig be, hogy ez mint hogy az enyém lenne. Tehát, hogy mondjam, én nem tudok másképp dolgozni, csak úgy, hogy mert mindenki mondja, hogy persze csak ez egy alkalmazotti lét, vagy valami, én nem így tekintek rá. Tehát én eleve ezt a munkát is, tehát magát a közművelést, a népművelést én úgy tekintem, hogy ez az én hobbim is. Tehát én ezt imádom csinálni, és nem tudok úgy másképp rá tekinteni, mint hogyha tényleg az enyém lenne. És valahol ez rá is nyomja a bélyegét a műfázra, rányomja a bélyegét a dolgozókra, mert amit én csinálok, azt veszik át a kollégák is. És innentől kezdve így egy jó csapat tud így kialakulni, hogy látják, hogy fontos számomra ez az egész, és akkor ő is úgy érzi, hogy akkor tényleg neki is. És így jó ide bejönni, tehát jó, hogy jó a légkör, nem idegeskedve jövünk be, szeretünk ide bejönni, és rengeteget vagyunk itt, mert hogy rengeteg program van, és ez jó dolog. Tehát mintha többet töltünk itt néha, mint otthon. De ez jó. Ez jó, mert ez egy ilyen szakma. Rengeteg gyakornokunk van, akik jönnek az egyetemről, és akkor látják, hogy itt egy jó csapat van, érzik, hogy ide jó bejön. Most is 14 hallgató jön. 14 hallgatónk van, mert mindig van ilyen intézménylátogatás, és bár bocsánat, szerint személyemmel megfogva őket, szeretnek ide jönni, hogy hallgatnak, hogy beszélgetünk, hogy odafigyelünk rájuk. Néha ennyi is elég, hogy meghallgatjuk.
Müller Károly milyen érzésekkel jött most ide? Szívesen jön ide vissza?
Természetesen igen, bár megmondom őszintén, egyáltalán nem irigynem itt szájékat. Ahhoz képest, hogy annak idején mi mennyi állami támogatásból gazdálkodtunk, azt kimondani is szitok szó lenne. Azzal szembeállítva, ami most következik, részben meg már következett is. Tehát nagy öröm, hogy van itt néhány hölgy, aki nem adja fel. Én nem biztos, hogy ezt végig tudtam volna csinálni. Kicsit túl sok volt a váltásokból, mert azért...
De azért jó érzés ide bejön?
Persze, természetesen. Csak mondom, hogy ha most rám lenne bízva, akkor nem biztos, hogy lenne elegendő erőm csinálni. De van honnan jó példát venni, meríteni erőt, meg sok minden mást.
125 éves a Vasútas Művelődési Ház címmel, értékes korabeli fotókból és egyéb kordokumentumokból, például brigádnaplókból nyílt kiállítás a Voke Egyetértés Művelődési Központban. A jubileum kapcsán az intézmény jelenlegi igazgatónőjével, Kardos Ilonával és a már nyugalmazott igazgatóval, Müller Károllyal Tóth Emese beszélgetett.